Kapos Ifjúság Segítő Magazin következik. Fiatalokkal együtt egészen más lehetne. Dr. Tausz Katalinnal a társadalmi fogadókészségről fogunk ma beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm a meghívást.
Örülök, hogy eljöttél, mert veled egy olyan témáról szeretnék beszélgetni, ami szerintem ma azért a nyilvánosság előtt valahogy nem kapja meg a megfelelő figyelmet, az ifjúságnak a fogadókészségről, az ifjúságról hogyan áll a mai társadalom, arról szeretnék veled beszélgetni, mert nekem az a kényszerképzetem, hogy valahogy ki a nyilvánosság peremére sodródott az egész témakör úgy a tokkal vonóval, ugyanakkor azért fura ez az egész, mert hogy régen tele volt mindenféle folyamatokkal, és ma legfeljebb a hírekben azt látjuk, hogy valakivel milyen bűnt követett el, és áldam a fiatalok kriminális megközelítése a jellemző. Nem tudom, jól látom-e.
Talán kicsit árnyaltabb a dolog. Egyrészt ugye vannak új nemzedék központok, meg mindenféle kormányzati elképzelések. Egy sajátos ifjúságkép van, tehát
na.
Én úgy látom. Tehát egyrészt igaz ez, hogy az ifjúság az romlott, nem olyan, mint az előző generációk, nem akar dolgozni, mindig csak az interneten lóg, tehát van egy ilyesfajta kép is, de mondjuk van egy olyan kép is, ami mondjuk jelentős kormányzati hátszéllel alakul, mert ugye tőlük lehet várni azt, hogy megszűjjék azokat a gyerekeket, akik most után olyan sokféle támogatást kaphatnak, persze azok, akik dolgoznak, és ezért érdemesek az ilyen támogatásokra. Ők azok, akiknek a munkaerőpiacot fel kellene tölteniük, tehát van ez a fajta, akik most adókedvezményeket kapnak, de az is a ifjúság, akik ugye ezeket az adókedvezményeket most felajánlják különböző közösségi és jótékonysági célokra. Tehát van egy fajta a szenzációt kereső média által felfújt képe az ifjúságnak, van egy, hogy úgy mondjam, kormányzatilag meghatározott feladata az ifjúságnak.
Mi
szűjjél,
az?
Szűjjél minél többet, és minél előbb kapcsolódj be a munkaerőpiacra, mindegy, hogy alulképzetlen vagy, tudatlan vagy, de javítsd a statisztikákat, és hát azért van az a nem sokszor hangoztatott vagy megjelenített képe az ifjúságnak, amelyik ismeri a világot, ami látja a problémákat, amelyik tudja, hogy mit kellene mit kellene csinálni, csak esetleg őket nem sokszor kérdezik meg erről.
Sőt, el is kerülik valahogy, mert időnként olvasni lehet ilyenekről, hogy csendes nemzedék, meg mindenféle ilyen kutatási címeket tudunk ennek a dolognak a megközelítésére. És tény, hogy a fiatalok nem feltétlenül úgy reagálnak, hogy néha a kutatók várják, vagy esetleg sokan várják, mert néha tényleg nem reagálnak. Hogy tényleg valamilyen módon egymás között feloldják nagyjából az őket érő különböző frusztrációkat, de talán azért is, mert nem is biztos, hogy gondolnak arra, hogy számítanak rájuk. Tulajdonképpen tudjuk azt, hogy ennek a mostani kormányzati kultúrának, ami mostanában van, ez most már a harmadik ciklusa, sokan ugye így nőttek fel ebben a társadalom képben és társadalmi kultúrában, és nem is igazán érzékelik azt, hogy velük lehetne beszélgetni.
Igen, én azért ilyen szociológushoz illően azt mondanám, hogy persze olyan, hogy a fiatalok olyan nincsen.
Ez persze,
nagyon rétegzett, sokszínű csoport. Ezt különböző szempontok szerint lehetne megjeleníteni. Ugye, ami ma nagyon divatos, ezek a különböző generációk,
betűszóval jelzettek.
A baby boomerek, az Y, az X, az Y, most az E generáció, amelyik a...
Sőt, jön az alfa generáció.
És jön az alfa is, igen. Amelyik leírások ugye azért elég pontosan megjelenítik ezeknek a generációknak a szemléletmódjában, az érdeklődésében, hogy hogyan fogyasztják az információkat, és hogyan terjesztik, uh-huh. vagy közlik az információkat, ezeket a, uh-huh. ezeket a különbségeket. Ennek például az munkahelyi részvételükbe, vagy a munkaerőpiacon is nagyon látható jelei vannak. Vannak ilyen tanulmányok, amik arról szólnak, hogy az Z-generáció belépve a munkaerőpiacra elsősorban a pénz által motivált, a munkavégzés szabadsága által nehezebben tűri a hierarchiákat, uh-huh. könnyebben vált. Ugye az a generáció, amelyikhez én is tartozom, az sokkal inkább a munkahelyhez való hűség, a, uh-huh. a feladatokhoz való ragaszkodás, és még sok minden más motiválta. És bizony ez, amikor különböző generációk együtt kell, hogy működjenek, ez sokféle meg nem értést és konfliktus szülhet.
Nagyon izgalmas, amit mondasz. Azért is, mert valóban különbségek, ugye minden, az ifjúság legalább ugye leképezi a társadalmi különbségeket, mint egy egyébként is van. Másrészt pedig ezzel a betűjellel egy kicsit ilyen konstrukciók a dolog, ugye arról szól számomra, mintha a percepciót belekevernénk az ifjúság megközelítésébe. Mert ahogyan látják a világot, nyilván minden generáció egészen másféleképpen nézi, és pontosan azért, mert hogy más világba született, más kontextussal, más eszközrendszerrel, más közlekedési lehetőségekkel, ugye? És ebben az értelemben a percepció belevétele a dologba talán ettől betűjelre leírhatók ezek a csoportok.
Igen, de ugyanakkor meg azt is lehet mondani, hogy ha most mondjuk arról beszélünk, hogy Z-generáció, ez se egyféle. Tehát
persze.
Kicsit ezek elfedik a mondjuk azokat a különbségeket. Te épp azt mondtad, hogy nem ezekkel a szavakkal, de valahogy arra utaltál, hogy passzívabbak, hogy most kik a passzívabbak? Azok a nagyon fiatalon például a politikai elitbe bekerülők, akik valamiféleképpen cselekszenek, azok a teljesen reménytelen helyzetben lévő nyírségi vagy borsogi fiatalok, akik visszatérnek ezek a, ha nem is ebbe a nyelvi megfogalmazásba, sztereotípiák, hogy akik uh-huh. a nadrágos embert, vagy az aktatáskást embert látják abba, akik a tévében, vagy a, nem uh-huh. tudom én, a falugyűlésen uh-huh. beszélnek, mert nem az ő nyelvüket beszélik, nem az ő problémáikról szólnak, és hogy mondjam, úgy gondolják, hogy sem nem kíváncsi senki rájuk, másrészt meg most, hogy ilyen nagyon demagóg legyek, ha valakinek az a gondja, hogy a gyereknek hogy fog kenyeret meg tejet venni, az kevésbé
foglalkozik
ilyen kérdésekkel. Vagy azok a szakmunkás tanuló fiatalok, akiket most már a megváltozott oktatási rendszerben arra szánnak, hogy tulajdonképpen egy beszűkült világba, egy szakmára fókuszálva létezzenek, amiről mindenki tudja, hogy nagyon káros és rossz szemléletmód egy olyan
Uh-huh. egy gyorsan változó világban ők már szinte el is veszítik azt a felkészültséget, amit éppen megszerzik a szakvizsgát, mert ugye minden szakma valahogy frissül, új eszközökkel, új technikál, értem, mondom, az abszolút
egyetek. Igen, tehát nagyon uh-huh. sokféle ez a fiatalság, a mi egyetemistáink, akik között nagyon sok tehetséges, érdeklődő, kritikai szemléletű, sőt tenni akaró, sőt tevő is van. Tehát...
Jó, mert te sokféle ifjúságot ismersz. És nekem az a vélem, amikor ilyen globális dolgokról beszélünk, ifjúság megközelítésre, arról szól, hogy viszonylag kevesebb ifjúsággal foglalkozik a nyilvánosság, és könnyen elnagyoltan közelít egy csomó történetet. És amikor azt mondjuk, hogy különbözőség, különböző fiatal van, valószínűleg mindenkinek megvannak a magas személyes érdekei, törekvései, jó pára meg is tudják ezt fogalmazni, csak nem állnak velük szóba. Tehát nagyon sokszor az igazság, itt is szoktunk beszélgetni erről, hogy tulajdonképpen szóba állnak-e a fiatalok a ma már, vagy kíváncsiak-e például a véleményükre, vagy például azokra a véleményekre, ami kritikai. Mert ugye mindenki szereti magát dicsértetni ebben a világban, ez egy nagyon jó kis projekt a maga szintjén, és minden kritika addig tart, ameddig meg nem jelenik a, hogy is mondjam, a bíráló vonulata és a kifejezéseknek. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból azért a te ifjúságképed valószínűleg sokkal több találkozásról szól. És nem hiszem, hogy a te az átlagos vagy ebben az egész történetben, véletlen hívtalak ezen a szinten. Nekem az a vélemem, hogyha nincs nyilvánosság előtt az ifjúságról bármilyen törekvés, bár csak mondjuk a munkába állás nagy kihívásairól szó, akkor tulajdonképpen a dolgot elnagyoltan közeljük, és magukra hagyjuk a fiatalokat.
Én szerintem ebben két dolog alapvetően benne van. Egyrészt nyilván a szakmám, tehát igen, hogy igen. Másrészt egy személyes kíváncsiság, és uh-huh. szerintem ez nagyon sok mindennek a kulcsa, tehát uh-huh. hogy én amikor elkezdtem falukutatásban, meg szociológusként dolgozni, akkor az első dolog volt, amit megtanultam, hogy meg kell kérdezni. Tehát na most ez itt az igazi probléma, hogy megkérdezik-e őket valamilyen formában arról, uh-huh. hogy ti hogy látjátok a világot, ti mit akartok, uh-huh. milyen világba szeretnétek élni. Ezek-e a ti problémáitok, amire mondjuk a szakpolitikák uh-huh. reagálnak, és valahogy ezt nem látom, vagy azért, mert egyáltalán nem kíváncsiak rájuk, vagy azért, mert úgy gondolják, hogy nem fogják tudni uh-huh. Megmondani, vagy mert azt gondolják, hogy ostobák, és így nem van. Ismerik a világot, tehát szerintem itt kellene kezdődni, és valójában nem akarok nagy szavakat használni, de hát ez ennek a magyar társadalomnak a jövője, tehát ha rájuk nem vagyunk kíváncsiak, akkor milyen jövő az, ami itt alakulgat. Tell me what you want. Life is not so easy.
A napos ifjúságsegítő magazinban dr. Tausz Katalinnal a társadalmi fogadókészségről kezdtünk el beszélni, hisz fiatalokkal együtt egészen más, mint lehetne. Úgy ez volt a mai címe ennek a beszélgetésnek, és nagyjából azt jártuk többé-kevésbé körül, hogy mennyire beszélnek, vagy nem beszélnek ma a fiatalokról, mert igazából nagyon sokfajta ifjúság fiatal van, de nagyon sok embernek általában elnagyolt képe van a fiatalokról, vagy az a fiatal képe van, ami egyébként a környezetében ő számára bemérhető, vagy elérhető. Nagy erőfeszítés a felnőtt társadalomban nincs a fiatalokhoz odalépni, az nincs, meg a kérdések sem nagyon jellemzőek, hogy a fiataloktól megkérdeznék bármi mást is, ezért aztán könnyű róluk úgy beszélni, hogy láthatatlan fiatalok, meg passzívak, meg mindenféle dolgot lehet rájuk mondani, de azért, amikor elkezdtünk beszélgetni, pont az volt az érdekes, hogy nagyon sokféle fiatal van, nagyon sokféle ember van, sokféle társadalmi helyzetben, és noha betűjel leírjuk őket, de a valóságban azért annál is differenciáltabbak. Itt az a lényeg, hogy mennyire tudunk partnerek lenni, mennyire képesek a gyerekek például beleszólni ebbe a világban. De voltál egy nagyszerű programban, ami tulajdonképpen a maga ide, ez pedig ugye az UNICEF indította fura módon egy civil szervezet, és Magyarországon indította volna más is, amelyik a fiatalok kezdeményezéséből akart csinálni, és csinált is egy csomó programot. Tiéd a pálya.
Rajtad áll a jövőt, ez a programnak a címe. Nekem ez egy ilyen szerelem program volt, talán azok miatt, amiről eddig is beszéltem, már nem dolgozom benne, de ez éppen arra épített, ez egy a Nemzetközi UNICEF kezdeményezésére jött létre Magyarországon is, hogy kérdezzük meg a fiatalokat, adjunk nekik erőforrásokat, ez is elmarad egyébként, tehát valóságos erőforrásokat, hogy meg tudják ismerni a világot, és kicsit távolabb lássanak, mint ami a saját közösségük, vagy mindennapi mozgás, ugye, amit mondanak, egy járó földnyi határa, és pontosan látták, hogy a maguk szűkebb településének, iskolai közegének mik a problémái, és képesek voltak arra, hogy erre kitaláljanak ötleteket, hogy hogyan lehetne ezen változtatni. Ebben a programban 14 évesnél idősebbek, tehát hogyha úgy tetszik, akkor ez is egy külön téma lehetne egyébként, hogy megváltozott a gyerekkor és az ifjúsági kornak a határa, hogy bizonyos szempontból, persze itt is vannak különbségek, de mennyivel ifjúságibbak, vagy hogy mondjam, felnőttekbek a mai gyerekek, mennyivel többet tudnak a világról, mint pár évtizeddel ezelőtt. És hogyha ezek a gyerekek, fiatalok helyzetbe lettek hozva, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy erőforrásokat kaptak hozzá, mert ezeket az erőforrásokat alapvetően az oktatási rendszerben kellene megkapniuk. Vitakultúrát, kritikai érzéket, társadalmi érzékenységet, empátiát, közösségi megmozdulásokra alkalmakat, ezt nagyon kevéssé adja meg a mai oktatási rendszer, akkor ők csodás dolgokra képesek. Arra, hogy a programma hogyan zajlik, arra nem látok rá.
De amíg csináltad, azért az érdekel, a benyomások érdekel.
Most is, a Facebookon követem, hogy mi történik, és fontos tagjai a közösségeiknek, és lehet, hogy enélkül is azok lettek volna, de így megerősödtek, és hogy mondjam, ma is azok, és rettetesen nagy öröm nekem, amikor látom, hogy az internetes portál, amit ott kezdtek el fejleszteni, ahhoz már van üzleti partnerük, és mennek vele előre, és lett belőle valami.
Igen, csak itt a fogadókészséget már praktikusan is felvethetem, mert ugye ezek a kezdeményezések azért kilógnak a nagy átlagból, lehet csak mondani. Nem véletlen nevezték programnak, azért indul programként is, mert nincs ilyen típusú, hogy is mondjam, közfigyelem fogalmazom ilyen nagyon egyszerűen. Ha megkapták a gyerekek, igazából a környezet hogyan reagált rá, mert ugye az tény, hogy találunk egy megoldani való helyzetet, néha problémát, néha hiányt, a fene se tudja, amit ők észrevesznek, az pedig azért érdekes, mert nem véletlen működött előtte úgy. ugye nem véletlen létezett az a hiány. Amikor egy dolog megváltoztatásáról beszélünk, akkor valami környezeti átalakításról van szó, szóval nem mindenki örül annak a dolognak. Nem tudom, jól közelítek-e.
Igen, itt mondom én csak arról az időszakról tudok beszélni, amikor én ebbe benne voltam. Nekem ugye jártam azokat a településeket, ahonnan ők jöttek, és nekem az volt az érzésem, és úgy általában is a program fogadtatásáról, hogy ilyen aha élmények születtek. Uh-huh. Tehát, hogy az a gyerek, aki az iskolába esetleg rossz tanuló, és úgy azt gondolták róla, hogy semmire se fogja vinni az életbe, az helyzetbe került, és kiderült, hogy mennyi gondolat van a fejébe, hogy lehet, hogy helyesírási hibákat vét, de egy csomó, és akkor ez egy külön beszélgetés témája lehetne, hogy mi is az érvényes tudás, mik is azok a készségek, amikkel manapság boldogulni lehet. De mondjuk remekül kommunikált, remekül jók voltak a kapcsolatépítési készségei, jól tudott bemenni egy házba megkérdezni, hogy mit szólnának egy ilyen ötlethez, elfogadhatónak tartanák-e. Tehát nagyon sok esetben a helyiek, tanárok, helyi vezetőknek a szeme is így
kikerekedett,
hogy tényleg ez a gyerek, ez erre képes, ez a fiatal. Tehát én ezért mondom, hogy ha helyzetbe hozzák őket, kapnak egy kis bátorítást, mert ugye ez volt a másik ilyen nagyon fontos eleme ennek a programban, hogy megerősítette őket abban, hogy ti vagytok, ti érvényesek vagytok, ti fontosak vagytok, ti tudtok valamit, amit mi nem tudunk, és ezt mi csak segíteni tudunk nektek abban, hogy ebből legyen valami.
Jó lenne.
Tartást adott, úgy mondjam, egy lökést adott arra, hogy elinduljanak. Persze aztán, hogy ez mennyire maradt fent, az hosszabb ideig, ez egy másik kérdés.
Hát ez is a fogadókészség kérdése önmagában, de az is, hogy amikor valaki egy ilyen szerepet kap fiatalként, és mondjuk egyszer figyelnek rá, és kipróbálhatja magát, onnantól kezdve már nem lesz ugyanaz az ember. Most más kérdés, hogy a fogadókészség megváltozik, és lehet, hogy visszapróbálják tolni a környezetében megint erre a semleges, veled nem kommunikálok sztereotip.
Ne ugráljál már, nyitattól, mert
ne patog te, mert hozz pici vagy, igen, ezzel gondolsz, de valószínűleg benne már van egy változás, ez a változás mégpedig, hogy megélte, hogy tud működni. Ez egy érdekes történet, tehát én hiszek ebben a kezdeményezésben, egyébként ebben a stúdióban beszélgettünk már a oktatásnak is egy olyan típusú új irányáról, hogy érdekes lenne kicsit erősíteni a kollektív oktatást. Tehát, ahogy az életben is társas alakzatokban dolgozunk, meg működünk, tehát az oktatás is érdekes lehetne, hogyha nem individuális lenne az oktatás, ha már a problémák is kollektívek, de jó lenne az oktatás, hogy néha kollektív lehetne, és ebben egymás között osztanák meg az elvégzendő feladatokat, és így az értékelés lehetőségét is. Tehát a kollektivitás önmagában egy nagyon izgalmas, szerintem emberre nagyon jó jellemző, és igazából fejleszteni való irány. De az, amit te beszélsz, ez a kezdeményezés, megmondom, mindenképpen nyomot hagy a gyerekekben. Nem? Igen. Nem jól gondolom?
Igen. Most egy dolgot nem érintettünk, amikor, pedig ez nagyon adná magát így a nemzedékekkel kapcsolatban, hogy hát ugye mégiscsak ahogy ezt szokták mondani, a család a társadalom alapvető sejtje, a szocializációs minták azok onnan jönnek, hogy mik azok a... Tehát ezen is nagyon sok múlik, hogy mik azok a nemzedékek közötti minták, amiket egy családban lát egy fiatal. Hogy, ugye ezt sokféleképpen leírták már, hogy a magyar társadalom eléggé patriarchális.
Nagyon is.
És hogy mondjam, az idősebbnek mindig igazának kell lennie. Tehát ez a kíváncsiság, amiről beszéltem, ez vajon megjelenik-e a családban, hogy a szülő felismeri-e azt, hogy ő tanulhat a gyerekétől, és hogy attól a tekintélye nem fog csorbulni. Hogy partnernek tekinti-e, hogy megbeszéli-e vele, hogy ma akkor, nem tudom én, borsóleves lesz ebédre, mit szólsz hozzá, hogy mit csináljunk vasárnap. Tehát ilyen apróságokon is, vagy látszólagosan apróságokon is múlik az a dolog, hogy mi az a minta, vagy az a beállítódás, amivel egy gyerek elkezd működni a maga közegében.
Igen, csak a gyerekek látnak-e alternatív mintát? Néha a szülőjük minták, mondtad, hogy partirarhálisak ezek a családi minták, de ráadásul statikusak is, mert ugye önmagában még, hogyha a szerepviszonyok nagyon délszerűen fölül lefelé működnek, de van benne valami interakció, akkor az még mindig működőkészebb, mint amikor teljesen statikus, amikor úgy van, úgy kell lenni, ahogy mondják. A kettő meg, hogyha ez elég zárt, akkor a gyerekek nem is látnak alternatív mintákat, mert nyilván a család alapvető mintaadó ebben az értelemben a majdani családra, de nem kizárólagos. Pont a felnőtté válás időszaka az, amikor a viszonylag azért a családi mintázaton sokat lehet változtatni talán utoljára, mert utána, amikor belekerül valaki már a maga családalkotó helyzetébe, akkor már megint egy saját olyan mintát fog megvalósítani, amit sikerül a párjával, meg az adott mintázatokkal összekavarni, és azok sokszor diszfunkcionálisak. Tehát a legszabadabb ebben az értelemben a minták átvételre pont az a 10-20 éves kor, amikor még ugye nincs párkapcsolat, vagy éppen csak próbálkozunk, valamilyen módon próbálkozunk, de már nem biztos, hogy a szülői befolyás nagyon erős, vagy legalábbis ilyen módon muszáj elengedni a gyereket otthonról. Tehát nagyon érdekes, amit te mondtál ebben a dologban, tehát a mintázatok alternatívákat kell, hogy jelentsenek a gyerekek számára, de akkor, hogyha kipróbálhatnak valamit. Ott is megint az a fontos, hogy van-e rá mozgástere, amit te is mondtál, lehetősége, hogy akármilyen dolgot átgondoljon, átbeszéljen, akár megnézze színdarabba, vagy esetleg kipróbálhassa táborokban, vagy bármilyen változatban, hogy megélhesse azt, amit majd választania kell neki.
Jó, nyilván hát felértékelődik ebben az életkorban a kortárs kapcsolatoknak a szerepe, de
hogyne.
Amit én így mondani próbáltam, az, hogy nagyon erősen hierarchizált a társadalmunk, és hogy a családban is megvan ez a hierarchia, amiben nagyon sokan a tekintély rombolásának élik meg azt. Ugyanez a minta az iskolarendszer. Nem állítom, hogy egészében, de nagyon gyakori, hogy hát elő tud az, hogy mondjam, a legjobb iskolákban fordulhat az csak elő, hogy egy gyerek azt mondja egy tanárnak, hogy most tévedett tanárnő, vagy ebben most nem volt igaza, mert én azt gondolom, hogy, vagy én azt olvastam, hogy, és akkor utána jön a munkahelyre belépés, ahol megint nagyon kevés tere van annak, tehát, hogy ebben nagyon nehéz egy másfajta, persze nagyon sokan ezt megcsinálják, csak hogy ez egy olyan batyú, ami ellen nagyon kell dolgozni annak, hogyha valaki nyitott, tenni akaró fiatallá akar válni.
De ha erről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy lehetséges, hogy ezekben a helyzetekben segítségre lenne szüksége a felnőtté váló fiataloknak. Tehát hiányzik ma ez az érzésem ebben a mai világban, egy rásegítő, támogató szolgáltatások, vagy legalábbis szereplők ebben a világban, amelyik arról szól, hogy a szocializációban nem kell automatikusan tudomásra venni azokat a rossz mintákat, ami esetleg például a munkaerőpiacba belépésben a fiatalok számára kapott. De jó lenne, ha kaphatnának egy segítséget a munkába belépés környezetében, az egy állandó deficit, hogy azt gondolják a fiatalok, amit a szüleik alapján gondolhatnak egy munkahelyről, és nem biztos, hogy egy olyan nagy munkahely. Jól mondom?
Igen. Hát ez megint egy nagy téma lehet.
Hogyne?
Ez az egész pályaválasztás dolog, ami borzasztóan nincs rendben a mai iskola rendszerben, de persze most azért ne állítsuk be, hogy akkor mindenki hierarchiákban él, és teljesen eszköztelenek a fiatalok. Én inkább mindig azt mondom, hogy készségekhez kéne őket hozzásegíteni, és majd kezdenek vele, amit akarnak, amit tudnak. Már mondtam, hogy vitakultúrához, hogy egy konfliktus az nem feltétlenül rossz dolog, hanem az előre viheti a dolgokat, hogy hogyan kell azt kezelni, hogy nem feltétlenül kell anyázni, vagy felrobbantani a helyzetet, hogy azzal nem mindig járunk jól, nem beszélve arról, hogy nem biztos, hogy egy szép dolog, tehát hogy ezek a készségek, amik persze van néhány civil, amelyik foglalkozik ezekkel a dolgokkal, és próbál pont fiatalokra koncentrálva, mint a DIA például, vagy mások, de ez nem a hétköznapjaink része, és különösen
De hiányzik, ugye? Létezni, szükség lenne rá.
Ha ugye az oktatási rendszerre térek vissza, tehát minél nagyobb az információ fogyasztási nyomás, hogy tanuld meg, stb., ha egész napos iskola, ha nem, annál kevesebb idő fog jutni arra, hogy hogy ilyesfajta készségek, hogy amit te mondtál, az együttanulás, a projektszerű tudás elsajátítás, és minden olyasmi, ahol ezeket a nem osztályozható készségeket el lehetne sajátítani, vagy fejleszteni.
Hát nagyon is, de engem az érdekelne, mert ugye benne volt ebbe a programban egy rövidebb, hosszabb ideig, és ugye konkrét termékek lettek. A termékek ugye valamilyen változás adott helyre, valami új dolog beépítése. Hát érzem, hogy hogyan fogadták a helyen a felnőttek? Már abban az értelemben, hogy kaptak a gyerekek elismerést, vagy volt-e valami megbecsülés, mert ugye a projekt, pontosabban ez a pályázati program azért valószínűleg értékelte ezeket a programokat, a maga módján adott valami támogatást és egyebeket, az egy része. De a hely, aki jól járt, aki kapott egyfajta töbletet a gyerekek révén, azok hogyan reagáltak erre az egész történetre? Ez az igazi kérdés.
Hát, amit én ebből láttam,
csak amit láttál, én csak is.
Az utóbbi két évben, vagy három évben ennek az utóéletét, támogató volt a közeg. Tehát azért mondtam, hogy ilyen aha élmény volt, hogy tényleg. Hogy mondjam, aztán persze természetes, hogy volt olyan hely, ahol a fiatalok egyel tovább akartak lépni, és ezzel borogatták azt a támogató közeget is, ahonnan ők elindultak.
Értem.
Helyben. És ezt persze nagyon nehéz jól kezelni, amikor az, aki ott a helyi társadalomnak a motorja, és mindenfélét csinál, és akinek a szárnyai alatt cseperedtek ezek a fiatalok, egyszer csak azt mondják, hogy de ezt nem tetszik jól csinálni, hanem ezt kéne még csinálni. Na, ezek a nehéz helyzetek, amit egy jó szakembernek meg kell tudnia lépni, és tulajdonképpen örömmel kell fogadnia.
Hát nem csak jó szakembernek, hanem egy érett felnőtt embernek, aki ugye a kritikát fogadni kell tudni, és attól még a dolog nem biztos, hogy rossz. Pont ellenkezőleg. Tehát így van. A párbeszéd ebben az értelemben kritikákról is szól, ugye? És a fiataloktól nem szoktuk meg mindig a kritikát. Régen volt ilyen, ugye emlékszem, nagyon-nagyon régen, és én hiszek abban, hogy a fiatalok sokféle dologba hozzá tudnak tenni, ha jól figyelünk rá. Azért voltam kíváncsi arra, hogy hogyan fogadják, nem tudom, mi a benyomásod ez címén, mert ebben azért ember a hely visszaigazolja, hogy érdemes volt csinálni, akkor azok a fiatalok be is tudnak kapcsolódni a helyi társadalomba, aminél izgalmasabb világ nincs, amikor a fiatal fontosként beszáll abba a közösségi életbe, ami egy helyi társadalomnak fontos, mert akkor egy jó helyi társadalom alakulhat ki, aki igazi partnere a nagy makró társadalmi folyamatoknak, és szerintem a világ nem a nagy döntésekről múlik, hanem ezekben a pici helyekben lévő aktivitásokon múlik szerintem.
Igen, hát én persze ezzel egyetértek. Nyilván sokan ezt vitatnák, és sajnos a világ nem erről, nem erről szól, hogy építsünk a magunk közegében közösségeket, de ez borzasztóan fontos. Tehát azért tudomásul kell venni, hogy vagy meg kell keresni az embereket, hogyha nincsenek, ha nem látszanak, hogy mondjam, és tulajdonképpen a nagyvárosok is apró falvakból épülnek fel. Éjjjön. Most, nem geográfiai értelemben, a szomszédsági kapcsolatokból, a szabadidős, baráti és egyéb közegekből, és én magam is azt gondolom, hogy egy egészséges társadalom ezeket építi, segíti, hagyja, hogy mondjam, hagyja működni. Hát mondjuk az utóbbi években nem nagyon kedvez a klíma, hogy úgy mondjam, annak, hogy ezek jól tudjanak működni, de nagyon sok jó kezdeményezés van, és most éppen egyet ugye említettem, ez a adjuk vissza az adónk, visszatérített adónk egy részét közös célra, ezek, amikből kinő ez a jó civilség, hogy úgy mondjam.
Digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town running. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. And a thousand times I've seen this road, a thousand times.
Kapocs Ifjúság Segítő Magazin, Matausz Katalinnal a társadalmi fogadókészségről kezdtünk el beszélgetni. Fiatalokkal együtt egészen más lehetne, beszéltünk erről, és tulajdonképpen az a igazság, hogy az elmúlt sok-sok évben rengeteg zicsert kihagyott szerintem a felnőtt társadalom, hogyha mert nem állt szóba azokkal a fiatalokkal, akik potenciálisan hozzászóltak volna ahhoz a dologhoz, ami a környezetükben történik. Nyilván így nőtek fel, ezzel már együtt kell élnünk. De hogy mennyire lehet tulajdonképpen erre a dologra fölépíteni a jövőt, ez az én igazi kérdésem. Mert jó, hogy a mai felnőtt társadalom, amíg nem túl régen fiatalokból állt, nem élte meg az együttműködés, meg a párbeszéd lehetőségét, de szabad-e ezt így hagyni? Egyáltalán hogy a csodában lehetne egy másik irányt elindítani, mert te azt viszont gondolom te is egyetértesz, hogy elképesztő potenciál van ebben a felnőtt évvel lévő társadalomban, a fiatalokban. Okosak és tehetségesek, csak az a helyzet, hogy ahogyan felnőtté válnak, az a környezet nem feltétlenül mindig barát, vagy segítő, vagy támogató. Mit kéne csinálnunk?
Hát legelőször...
Csak beszélgetünk.
Igen, én azt nem tudom, de amit mindenképpen csinálni kellene, hogy észre kellene venni őket.
Uh-huh. Hogy érdekesek, színesek, változatosak.
Én nekem sokszor az az érzésem, hogy van ennek a magyar társadalomnak, és ezen belül is a fiataloknak egy csoportja, akik nem csak láthatatlanok, és ahogy te mondtad, a botrány hírekben jönnek csak elő, hanem talán szándékosan is láthatatlannak vannak téve. Tehát mintha azt nem akarom mondani, hogy egy ilyen szándékos lebutítása zajlik egy csoportnak, de minden esetre egy
hárítás, egy társadalmi hárítás velük szemben?
Például vannak azok, akiket ugye NEET-eknek hívnak, tehát azok, akik sem az oktatásban, sem a munkaerőpiacon nincsenek jelen.
Hallgatóknak mondom, NEET fiatalok, hogy nem tanul, nem dolgozó, intézményesen nem megközelíthető társadalmi csoport. Ez a fiatalok.
Igen. És ugye ezek kifejezetten fiatalok, különböző életkori megközelítések vannak a statisztikákban, de mondjuk, hogy egy ilyen 16 és
20 pár év
van, amikor most felemelte az Eurostat 34 évre ennek a határát, de mindegy, tehát ez azért ugye kezdődik a 15-16 évnél, mert az oktatási rendszerek különbözőek, ugye nálunk is sajnos 16 évesen ki lehet szállni a munkaerőpiacra. Ők is nagyon sokfélék, lehet valaki azért, mert, és akkor ez megint egy külön téma lehetne, a korai gyerekvállalás miatt, a tinédzserkori szülés miatt, mert kikerült az iskolából, mert boldogok voltak, hogy megszabadultak tőle, mert pénzt kell keresnie, és nem jár iskolába, mert most már lassan a második vagy harmadik generáción azt látja, hogy hogy a nagypapának van egy szakmunkás bizonyítványa, az semmit nem ér, mert azzal se tud elhelyezkedni, és akkor inkább mennek alkalmi munkákra, be nem jelentett munkavégzésre, ezzel is segítve a családot, tehát nem csak ez a ilyen szépen megfogalmaztad, okosak, világos fejűek, hogy mondjam, övék a jövő, van-e ugye ezekről a Ritok Nóra nagyon érzékletesen tud beszélni ezekről a fiatalokról, ők is velünk vannak, őket is helyzetbe kéne hozni.
Abszolút egyetértek, tehát azt mondom, megint egységben közelítettem, és igazad van, különbözőségek vannak, és van nagyon sokan deficittel, hátrányon, nehéz körülmények között nőnek fel, mert nyakukon cipelik az egész családjuk és egész élettörténetük szegénységét és megfosztottságát és egyebeket, amiről szoktunk is beszélgetni. És a másik ugye, akik a jólétből sokkal többet részesülnek, azok is más potenciállal lépnek. Én egészében próbáltam egy kicsit ebben a dologba közelíteni, mert azt mondom, hogy ebben az értelemben nem is őróluk kell beszélni, hanem a velük kapcsolatos magatartásról, hogy hogyan közelítsen a felnőtt társadalom egy ilyen generációt, ami ott potenciális tehetséges, a kisfaluba élő gyerektől az elit térségben élő gyerekekig mindenütt ott van a képesség maga, amivel bánni lehetne, ha tudnánk, ha mernénk ezzel kapcsolatosan odafordulni. Mondom
igen,
én.
Hát ugye egy gyerek az minden gyerekkel azzal kell elindulni, hogy ő a minden. Tehát ő nem tehet róla, hogy az élet hova vitte, aztán később csinál ezt az, de alapvetően azt hiszem, hogy az a előtte lévő generációnak a felelőssége, meg a közpolitikának a felelőssége az intézményrendszeren keresztül, hogy mire vitte, meg hogy mit tudott ebből valóra váltani, mit tudott ebből hogy mondjam, a világot előre vinni mindezzel.
Azt mondtad, hogy szóba állni, tehát hogy észre kéne őket venni, hogy annyira érdekesek és izgalmasak, ezt mondtad, ugye? Ezzel kezdtünk, ugye? Ez a legfontosabb.
Kíváncsi, hogy legyünk kíváncsiak rájuk. Ez az első dolog. És nem azzal az attitűddel, és ezt én szándékosan mondtam, hogy ez nem személyközi viszonyokat jelent csak, vagy nem elsősorban azt, hanem intézményrendszereket, amiknek, hogy úgy mondjam, az a feladatuk, ez az állam dolga, hogy eszközöket adjon, ezeknek a lehetőségeket adjon, ezeknek a fiataloknak, akár attól függetlenül, hogy milyen családból, hogy milyen körülmények közül indultak el, és azt gondolom, hogy ebben nagyon rosszul teljesítenek ezek az intézmények.
Ha egyetem vannak. Mert szerintem az intézmények elég szépen eltűntek az elmúlt időben, és abszolút nem is rezonálnak, alig vannak. Hát most éppen nem is tudom, kivel beszélgetem erről, hogy a maga gyermekvédelmi alaprendszer is ilyen szempontból. Egyszerűen nyugodtan ki lehet mondani, hogy nagyon sok helyen nem jutnak ellátáshoz vagy segítséghez azok a gyerekek, akiknek a gyermekvédelmi törvény szerint kellene. És ez az a gyermekvédelmi törvény, aminek a működtetésére lehet beszélni, nem arról, amit most tett a médiumokban össze-vissza beszélnek, aminek egészen más a tartalma. Tehát a gyermekvédelmi törvény végrehajtásával kapcsolatos intézmények sem képesek abban az értelemben segíteni, ahol egyébként kellene. És azt lemondom, amikor valakivel beszélgettem drog területén, ugyancsak ki lehet mondani, hogy egy csomó tizenéves vagy fiatal ember, vagy akár felnőtt ember sem jut segítséghez, mert nincs elégséges a ellátórendszerben, miközben mondom, nagyon sok szakember kitűnően dolgozik, csak sokkal kevesebbek ebben az értelemben az intézményes feltételek, vagy az szolgáltatás feltételei, amitől ilyen szempontból csomó ember nem jut. Tehát szerencse dolga sok esetben. éppen a felnőtté válás, mondanám, másik oldalról.
Van egy nagyon friss élményem, nem nevezem meg a települést, egy szakdolgozó diákom, az egy alföldi községnek a szociálpolitika szakdolgozatának a részeként annak az ifjúsági stratégiáját próbálja megalkotni. Ez egy néhány ezer fős településről van szó. Ez nagyon nagy hatással volt rá, mert, és nagyon illik a beszélgetésünkhöz, hogy ugye nem azt állítom, hogy az ilyen stratégiák azok fogják megváltoztatni a dolgokat, de mondjuk ő felismerte, hogy nem szakértői közelítéssel kell ezt kizárólag megcsinálni, hanem a közösségi tervezésnek az eszközeivel. Tehát megkérdezte, csinált kis online kérdőívet, csinált csoportos beszélgetést, ebben partner volt a helyi polgármester, a művelődési háznak a vezetője, és kialakult valami, mit látnak általában a települési vezetők mondjuk, vagy akár a magasabb szinten lévő vezetők is a fiatalokban? Hát egyrészt ne halljon ki a falu, legyen munkaerő,
világos, és érthető, abszolút ezek mind érthető szempontok.
Ezek teljesen, hogy mondjam, persze az, hogy egy településnek legyen megtartó ereje, ahhoz fontos, hogy az emberek jövedelemhez tudjanak jutni, hogy ott legyen megfelelő közlekedés, hogyha helyben nincs elég munkaalkalom, oda el lehessen jutni.
És ne menjenek el onnan a fiatalok, ne menjenek.
De ne menjenek el a fiatalok, maradjanak. Na most mivel lehet őket ott tartani? Na most nagyon a meleg víz újra fel van találva, hogy úgy mondjam. Persze. Sok minden mellett szeretnénk, ha lenne mozi, ez érdekes egy dolog, mert ugye...
Mozi az más, mint a tévében nézünk filmeket, vagy esetleg
de
videón.
Azért mondom, hogy a melegvíz fel van találva, mert ez egyik legfontosabb kérésük az volt, hogy legyen egy ifjúsági klub. Na most voltak ifjúsági klubok, ugye, tudjuk, hogy
igen.
Voltak. Ők azt mondták, hogy szeretnének egy helyet, ahol ők maguk lehetnek, ahol ők találják ki a programokat. Na most ezt senki nem finanszírozza meg, hogy legyen egy ifjúsági klub, a helyi művelődési ház az tud helyet biztosítani, de itt vége a dolognak. Most ha egy szegény településről van szó, akkor na most persze jön az öntevékenység, ha kap egy helyet, akkor fessék ki, meg csinálják meg saját maguknak önerőből. Ma már mondjuk egy nagyvárosi környezetben hol találkoznak a fiatalok? A szórakozó helyeken.
Így van.
Aminek nagyon, bizonyos szempontból nagyon korlátozottak a lehetőségek, hogy ott mit lehet csinálni. Azért mondtam, hogy a melegvíz feltalálása, mert voltak ifjúsági klubok, hova lettek az ifjúsági klubok? Én nem tudom, hogy hány ilyen van ma Magyarországon.
Van még, meg ugye, hogy neveznek egy olyan fogalmat, hogy ifjúsági közösségi tér, meg közösségi terekről mindig beszélgetünk, csak ezek igazad van, nagyjából kilógnak az egész történetből. Az a konstruktív, ahol a helyet tudnak biztosítani. Az, hogy néhány helyen hozzájárulnak, az a szerencse dolga ezen a szinten, de hogy koncepció nincs mögötte, vagy nagyon kevés helyen van mögötte koncepció, az biztos. Pedig a koncepció pontosan akkor arról szól, hogy a gyerekek jól érzik magukat, hogy találnak a fiatalok ebbe az értelme egy kibontakozási terepet, akkor abból a dologból sok gyönyörű dolog születhet. Nem csak az, hogy egymással biztonságosabban nőnek fel, meg hagyd nem mondjam, csomó értéke van ennek a dolognak, hanem vissza tudnak segíteni a környezetükre, a helyi társadalomban. De ezt nagyon, nagyon, ez olyan magától értetődő, mint amennyire nem használjuk.
Igen, tehát, mert itt is az derült ki, hogy legyen egy hely, ahol mi vagyunk. Ami igen, nem, nem az iskola, ahol nem más mondja meg, hanem ahol...
Nagyon
mi...
normális igény. Abszolút,
így van? A másik, amit mondtak, legyen diák önkormányzat. Na most...
Igen. Igen, abszolút, ez is magától értetődő, és nagyon várható. Nyilván az a diák önkormányzattal azt reméli a fiatal, hogy meghallgatják, hogy legalább ha önkormányzatként, akkor odafigyelnek arra, hogy mit mond. Nekem mindig az azért, amikor beszéltünk a néma nemzedékről, hogy talán azért nem is beszél egy csomó fiatal ember, mert úgyse fognak rám figyelni, szokták mondani, olyan mindegy. Tehát, hogy mondok, úgyse hallják meg. Egyébként az is vicces benne, hogy egy-két ilyen ifjúsági szervezet, hogyha véleményt küld, akkor általában nem szokott eljutni a döntéshozói, sose az ő észrevétele furcsa módon, de ez más civileknél is így van, tehát nem szeretném privilegizálni ezt a fajta elutasítást, ez nem csak a fiataloknak szól, ez sajnos egy mai praxis, ugye így is lehetne mondani.
Igen.
Na, most,
ha szabad visszakérdezni.
Persze, kérdezzél.
Tőled, szerinted ebben, amennyire, most nem tudom, hogyha van ifjúságpolitika, vagy nem tudom, én nem tudom, hogy az segít-e bármin is, de tehát, hogy igazi érdeklődés, és igazi helyzetbehozása a fiataloknak, és ahogy ugye beszélgetünk róla, hogy azért ez nem igazán van. Különbözik ez? Tehát emögött nem az az általános társadalom, másképp van ez a mai magyar társadalommal?
Én szerintem a lényeg ennek a dolognak, ahogy te mondtad a kíváncsiságnál, a lényegesen fontosabb a vízió maga. Tehát, hogy mennyire tartjuk fontosnak például a jövőben, tehát mi az, ami hitelesíti a nagy mindennapos életet, meg a jövőt, az szerintem a jövő nemzedéke. Ma úgy élünk ebben a mai világban, hogy maga a múlt hitelesít. Azt mondjuk az a biztos, ami már olyan, mint 100 éve, 20 éve, akárhány éve. És azt mondom, hogy mire támasztjuk fel tulajdonképpen a jövővel kapcsolatos viszonyunkat, az a maga a vízió. Tehát az, hogy hogyan képzeljük a jövőt, hogyan támogattunk ebben az értelemben, hogyan érezzük a magunk mindennapos működésében a támogatást. A fiatalokra számítunk, vagy a jó bevált régi dolgokra. És én meg azt gondolom, hogy ma igazából a jövőt a mindig is a mindenkori fiatalok cipelik, ők fogják megélni, ők fogják kitalálni majd az ő foglalkozásukat, az ő társadalmi környezetüket. Magyarul a nemzedéki átörökítés, ez fontos tudni és számolni azzal a nemzedékkel, aki majd ezt átveszi. Nem a fiatalokra figyel a mai társadalom, nekem ez a bajom. Ha figyelné, akkor átadhatná azokat az eszközöket, amiről te beszéltél legeslegelején, és rábízni, hogy próbálkozzanak vele. Azok a próbálkozások nem biztos, hogy olyanok lesznek, mint amit mi szeretnénk. Nem, egyébként valószínű, hogy nem, mert a mai kor válaszait keresik meg, ami nem is biztos, hogy mindig pontos lesz, vagy a jó rímel. Sokkal fontosabbnak tartom viszont, hogy ez a próbálkozás letisztítja a helyes válaszokat, és egy jobban működő társadalmat hoz majd a velük együttműködésben, és talán még jó is lesz rájuk nézni. Én így gondolom.
Igen, ez valószínűleg így van. Amit én az előbb próbáltam dadogni, az, hogyha egy szélesebb látószöggel nézzük, akkor én valahol úgy gondolom, hogy tulajdonképpen nem történik más az ifjúsággal sem, mint ami az idős generációval,
hogyne,
mint a középgenerációval, mint a ilyen csoporttal, vagy olyan csoporttal. Tehát akkor tud az ifjúság helyzetbe kerülni, hogyha az egész társadalomban van egyfajta nyitottság, hogyha a politikai elit őszintén kíváncsi arra, és nem kreált, hogy mondjam, nem is használnám ezt a jelzőt, hogy civil szerveződéseken keresztül arra, hogy mit gondol egy-egy csoport, a tanár, az orvos, a fiatal, a nyugdíjas, az egyedülálló, a gyereket örökbefogadó arról, hogy mit kellene csinálni, ha ez az általános, hogy mondjam, társadalom felé fordulás, kíváncsiság.
Meg tudod, mi kell ehhez még,
amiről... Nem intézményesül és nincs jelen, akkor a fiatalokra se lesz. Tehát én nem gondolom, hogy ebből a szempontból a fiatalok rosszabb helyzetben lennének,
nem.
Mint más csoportok. Tehát
lehet, hogy mire lenne szükség? Még kis közbizalomra. Tehát annyira, hogy bízzunk egymásban. Tehát, hogyha olyan jó lenne, ha lehetne bízni a fiatalokban, talán más nemzedékben, hogy nem ellensége ők maguknak, meg ennek a világnak, a csodát. Legfeljebb nem minden eszközt tudnak úgy, ahogy mi. Így van? Ez a bizalom meg...
Lehet, hogy ők jobban tudják.
Talán jobban. És lehet, hogy rájuk is kéne bízni. Máig hiszem, hogy mindig a világ felfedezésünk sok új eleme van, például emlékszünk a Zeppelinekre, ugye a léghajókra, az is repült, de valaki felfedezte, hogy merev szárny, az sokkal sikeresebb, és miközben egy csomó jól működő folyamat van, lehet, hogy meg kell változtatni az irányt, mert megyünk a merev szárnyú repülőgépek felé, mert az biztos, hogy sikeresebb, vagy jobban működő, de lehet, hogy ez sem az jó irány, majd az ifjúság kitalálja, hogy nem is biztos, hogy szárnyakra van szükség, valami másra, nem tudom. Ez már nem az én történetem, az az övék.
Hát igen, amit mi tudunk csinálni, hogy mondjam, hogy próbálkozunk a magunk helyzetében azzal, hogy, hogy minél több kíváncsi ember legyen, aki meg is fogalmazza azt, hogy így tapasztalt. Van.
És megvárja a választ, és hogy tetszik, megpróbálja megérteni és megerősíteni, mert tulajdonképpen ők, amikor velünk beszélgetnek, megerősítést keresnek, visszajelzést keresnek. Amikor a fiatalok velünk programokat valósítanak, megpróbálják az illeszkedőt, az odavalót. A társadalmi feladatok átvétele csak interakcióban lehet. Visszajelzések nélkül ez nem fog menni. Tehát teljesen igazad van, kíváncsinak is kell lenni, de igazából reagálni kell egymásra. Az a diskurzus, ami most nincs, az például kifejezetten nehezíti ezt a folyamatot. A fiatalok akkor fogják tudni átvenni szerintem a stafétabotot, hogyha adunk neki érdemi mozgásteret, ugye? Valóban.
Igen. Mm? Mozgásteret és eszközöket. Mm-hmm.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, ennyi lett mai nap, mert épp elfogyott az időnk, de szerintem majd foglak még hívni, ha van hozzá kedve.
Köszönöm, én szívesen.
Jó, és hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabó András hallották, viszont hallásra.
It's in double figures. Look into your eyes like I'm looking into double mirrors. Could you make it any clearer? Everything's such a blur. It's not my turn, it's hers to get her. On a late night, coming home from way too many train rides. Face not as red as my face. I'm home at the same time. High real estate's fine. Spoken like a dragon, but don't chase lines. Hey, I haven't slept for the past week. And 2 hours ain't enough for me. I feel inspired, cool to do the I haven't changed since I lost me. I'm still getting all my meals for free. I think I'm being shown by my feet again. Cause it's not a homeless life for me. It's just I'm homeless than I'd like to be. And it's not a homeless life for me. It's just I'm homeless than I'd like to be. And it's not a homeless life for me. It's just I'm homeless than I'd like to be. It's not a homeless life for me, yeah. And now I'm sitting on the night bus, flicking through my iPod, feeling kinda tired, so I try to close my eyes up. Gotta turn the lights off, lights on stage, mics on, someplace, nice one. Gotta keep my hype strong, truth be, never went to uni. People see right through me, but I'm not a fool, see, I'm never gonna do one. Gonna live past 22, done everything I need to, except get a 2-1. I haven't slept for the past week. And 2 hours ain't enough for me.